Köszöntök mindenkit a várva várt motoros égéstér adásában, és míg a kép és a hang beállt, addig arról volt szó, hogy a két sztár vendégünk, Bistei Péter és Szabó Henrik be akarja vonni az A kategóriás jogosítványomat, és követelnek egy olyan műsorvezetőt, aki ért a motorkerékpárokhoz.
Színpadon a fotelmotoros, reklámozzuk már magunkat.
Jó, és akkor mi lesz a következő, hogy elkezdtek, mit tudom én, étkészletet árulni, és hogy jaj, itt ez a nagyon jó edénykészlet, távcső uraim,
horgászbot. A cégünknél most éppen nagy mennyiség vannak felhamozódva maszkok, úgyhogy...
Mi csak olyanba tudunk gondolkodni, olyan termékeket tudunk promózni, amiben hiszünk is, de a hitünket azt meg lehet vásárolni.
Igen, és az árrésben hiszünk.
Igen.
Hogyha már a hit szóba került, Henrik elkezdte kifejteni, hogy ő nem hisz abban, hogy a Yamaha megnyerte a MotoGP-t, a Superbike-ot, az AMA Superbike-ot és a Brit Superbike-ot. Halljuk az alternatív tényeidet, hogy mi az a rész, amiben itt nem hiszel, hogy a Yamaha egy nagyon sikeres évet hozott össze a motorsportban.
Hát én abban hiszek, hogy az Ausztrál Superbike bajnokságot nem ők nyerték meg, és az amerikai stock kategóriát sem ők nyerték meg.
És az Endurance világbajnokságot sem ők nyerték ez meg, bár volt rá esélyük, de hogyha jól tudom, akkor a Yamahának a gyári támogatású csapatainak van egy olyan különleges képessége, hogy téthelyzetben bármit el tudnak rontani.
Füstbe ment terv, mondhatnám.
Szó szerint füstbe ment?
Hát azt nem tudom, hogy hát füstölt el az idén Yamaha szerintem Endurance VB-n. Szoktak. Nagyon gyorsan mennek, csak egyelőre pont azt nem tudják a feltétlenül megugrani, hogy ezt 24 órán keresztül csinálják. Amikor mennek, akkor gyorsak.
Igen, de az eredménynek már nagyon régóta voltak úgynevezett megbízhatósági problémái ott, ugye?
Szerintem itt azért valamit tisztázunk, tehát ezek nem széria blokkok.
Igen, pont az, hogy amikor elkezdték reszelgetni ezeket versenyre, ott nagyon sok motorhiba volt, kezdve főtengelytöréstől, mert nagyon változatos problémákig, mert valójában a húzást azt nem bírta, vagy nem megfelelő szakértelemmel kezdték el húzni a különböző csapatok.
De mi odaálltak, és hú.
De 15 óta ezt nem tudták ki.
Hát úgy tűnik, hogy idénre megoldották, hiszen megnyerték a már felsorolt bajnokságokat.
Jó, de azok ilyen... Jó, hát mondjuk persze ott is meghatározott mennyiség blokkot kell használni. Nem generális problémának írnám én ezt le, meg...
Bármint az, hogy nyertek?
Nem, azt, hogy megállnak a Yamahák.
Hát versenymotornak az a dolga, hogy időnként elpukkan, mert hogyha egy szériában 200 lóerős blokkot fölhúznak, mit tudom én, 250-re, ott azért be van kódolva, hogy...
Tényleg lenne igény egy hozzáértő főszerkesztőre.
Én csak annyit fűznék az egészhez hozzá, hogy blokkok ide vagy oda. Nekem mondtam annak idején, hogy nekem teljesen mint, hogy ez Toprák nyere bármit is valaha életében, aki ilyen szépen gurul első keréken végig egy box utcát, az teljesen mindegy. De hogy még világbajnok is lett, hát igaz, hogy nagyon fáj a szívem, hogy Rossi már nem megy tovább, de Toprák az új hősöm.
Tehát arra célzol, hogy Toprák Razgatlioglu, ő az új hősöd, mind ízlésében, mind megjelenésében, mind motorkezelésében?
Hát azért azt nem mondanám. Tehát az Instájával nem teljes mértékben értek egyet.
Félj, szerintem nagyon jó motoros, de azért tisztázzuk, hogy ott a Superbike-ban is megindultak már ilyen különböző szabály manipulációk. És
hát persze, mert a többiek ilyen, nem tudnak elsőkerekezni, és akkor szegényt ki akarják rekeszteni.
Ilyen gyorsan egyenesben még nem menti a Maha szerintem az elmúlt, nem tudom, tizen pár évben, mint ezek idén, és Topráknak az eredményét nem akarnám kisebbíteni, de amikor ugye a Ray először szétesett, aztán amikor utána magára talált, és egy düböl elkezdett menni, azért megmutattam még mindig, hogy egy kvázi nem annyira hegyes fegyverrel, mint ez az EX10-es, ami az idén volt, azért oda-oda lehet élni a Toprák Yamaha kombó elé, úgyhogy sokan nem szeretik Ray-t, de szerintem még mindig ő a legnagyobb mágusabb a kategóriában. Azzal együtt, hogy nagyon szépeket gurul első keréken Toprák. És ami nekem borzasztó furcsa, hogy ő hőssé tudott válni ezzel a teljesítménnyel. Tehát lehet, hogyha ilyen valamilyen hátrányos helyzetű országból érkezel, akkor neked megengedik, hogy a pályán egykerekezgessél, meg a box utcában első keréken guruljál. De hogyha megpróbálnád ezt egy nyílt napon megcsinálni, mondjuk a Hungaroringen, kapnál olyan tockost, azt se tudnád, hogy merre vagy arccal. De várjál,
hogy úgy ért be célvonalon. Tehát első keréken gurult be a versenyen.
Remek.
Jó, de ez egy török népmesei kötelezettség, hiszen a mestere Sofoglu is megcsinálta ezt, amikor a 600-assal nyert versenyt, hogy első keréken haladt át a célvonalon, és ez igazából annak a remake-je. Nagyjából ugyanaz, mint amikor a Márquez megcsinálta Laguna Secában a rázóköbb túloldaláról az előzést a porba lenyomott motorral.
Márquez? Ja, hogy azt már... Ja, igen,
és nem, azzal, azzal ugyanazt meg... És ráadásul a Rossi ellen csinálta Rossi. Meg a Rossinak a trükkét, amivel a Stonert idegelte ki annak idején.
Megdöbbent.
És ez egy ilyen homázs gesztus volt a mestere felé. És a Toprak kapcsán azt szokták előhozni, hogy neki a motorkezelése az annyira más dimenzió, mint ami a Superbike-ban eddig megszokott volt, hogy ott ezt szokták leginkább kiemelni a személyek kapcsán. De a Henrik arcán én egy elős szkepticizmust látok.
Hát maximum az mondja ezt szerintem, aki nem nézett, vagy mit tudom, valami barlangba lakott idáig, és mit tudom, csak tavaly előtt ott a néz Superbike VB-t szerintem, hogyha ha megnézzük a 2000-es éveket, amit az Edwards-Bélis duó dominált, vagy megnézed a, nem tudom, tehát akár még a Winston Hondákkal, amikor mentek, tehát azért voltak ott csoda dolgok idáig is. Volt a, vagy még van, nem tudom ezt megmondani, a Superbike-nak volt egy mély repülése, ahol nem csillogott annyira az elmúlt pár évben, és tény, hogy idén ez a Toprak Ré csetepaté, néha még Scott Redding-el kiegészülve, ez így idézgette a legszebb éveket, mondjuk ami most bő 20 éve volt utoljára hasonló tűzijáték Superbike VB elejébe, de azért nem gondolom azt, hogy nem láttunk még ilyeneket. Hát, ha csak az ausztrál gyereket, hogy hívták, a Anthony Gobertet nézzük, akkor föltalálta a keresztbe féktávon érkezést. Gyakorlatilag, hogyha fölmentek YouTube-ra, nézzétek, hogy Gósót beírjátok, talán még fönn van, az ZX7-essel már keresztbe érkezett féktávon, tehát ahhoz képest a Toprak szerintem gyenge kezdő.
Nem, hát a Toprakban az a szép, amikor megcsinálja ezt mondjuk 270-nél, és keresztbe is jön ki abból a kanyarból.
Hát erről meg nézzél videót, hogy nem tudom, az öreg Troy Corser egy széria, Brünnbe egy széria S1000RR-rel csak füstölőkerékkel tud kijönni, és mindegy, tehát nagyon jó versenyző ott az összes, szerintem ezt le lehet nagyjából itt ütni ezt a dolgot. Engem sokkal jobban érdekel például, hogy én azt várom, ne legyen igazam, hogy a Scott Redding átszerződött a BMW-hez, és a BMW egy ilyen temetőnek bizonyult ideig mindenkinek. Tehát BMW-ből még nagyon nehéz volt kijönni jól BMW szerződésből a Superbike VB-n, úgyhogy vagy valami nagyon nagy szám van, és akkor a Redding már a visszavonulását készíti elő, és pénzt keresni ment oda. A másik ilyen műmájára izé volt szerintem a Bautista.
Igen, a Bautista, tehát amikor mondtad, hogy a Superbike VB egy ilyen sírból jött vissza, akkor nekem az jutott eszembe, hogy ott akkor pesdült föl az új korszakban az élet, amikor a Bautista odament, és a Ducatival az első 6 futamon szénné verte a mezőnyt, és akkor ott valami elfogyott, és ő azzal az ilyen GP stílusú extrém lelógásával oda valami új szint vitt, de aztán valahogy elfáradt.
Hát igazából szerintem azt a... Az biztos, hogy a megérkezésével versenyre késztette az egész mezőnyt, meg egy kicsit így megrázta, mert volt egy ilyen kvázi unalmas ilyen Johnny Race hegemónia, és akkor oda pirított, és akkor talán a többiek is azt gondoltak, hogy jaj, akkor mégiscsak van itt keresni valamit, és ott a brit oroszlánt, azt el lehet náspángol. Hát, de brit. Jó,
igen.
De... Én nem angolt mondtam, brittet
tudom,
mondtam.
De attól még nyugodtan szűkíthetünk.
Nyugodtan, figyelj, azt, hogy kötözködő félművet, autós nem... főszerkesztő, vagy azért nem tudom, mit kezdeni. Hát.
Nem kötözködtem, okoskodtam, kiegészítettem a kettő között, van némi különbség. Egyik sem szimpatikus gesztus, de a szándék az más.
Jó, tehát az biztos, hogy...
Eszkalálódik a helyzet, úgy látom.
Tehát Bautista hozott egy lendületet. De az autószesztori az önmagában egy érdekes, mert kitömte csúnyán az egész mezőnyt, és akkor egyszer csak elfogyott, és hisztissé vált, és össze-vissza motorozott, és utána rossz nyelvek szerint komoly pénzért elszerződött a Hondával, amivel egészen felejthető szintre süllyedt vissza, és most visszament a Ducatihoz, és kicsit úgy viselkedik, mint hogyha őt onnan küldték volna, és akkor az a nagy visszaérkezés, és akkor hű meg ha, és akkor micsoda... Nem is tudom.
Pedig őt onnan nagyon nem elküldték, hanem ott még ment is az ilyen kommunikációban a hiszti, hogy ő fikázta a Ducatit, a Ducati meg fikázta őt, hogy a világbajnoki cím helyett a pénzt választja egy nem túl esélyes csapatnál.
Igen, és innen látszik, hogy az üzlet az milyen komoly dolog, mert ezt mind a ketten félre tudták tenni, ezt a jellegű feszültséget. És...
Ez egy felnőttes gesztus, hogy túllépnek a korábbi konfliktuson.
Igen, bár mondjuk, hogyha ma itt tartunk a Ducatinál, és akkor a Superbike-ba túrunk, amit én különösen kedvelek, hogy Chase Davis az én egyik hősöm, aki szintén visszavonult, és nem, volt ugye ez a baleset a szezon közben, lehet, hogy az ott a kórházba fekve döntött el, hogy akkor itt neki ebből elég volt. De nagyon, én nagyon-nagyon sajnálom őt, mert ő is nagyon nagyokat motorozott, és ő is az a versenyző, aki egy VB címe kiárt volna neki, úgyhogy...
Igen, ő pehes volt neki, azért lett volna pár VB címe, hogyha nem pont a Johnny Ray ellen kell mindig másodiknak lennie.
Én azt nem értem, tehát valóban a teljesítménye az egy ilyen lefele ívelésbe került ezzel a V4-es motorral, mert hogy a V2-es erő azért még sokkal...
Hát azzal folyton ott volt a második helyen.
A V4-esre lassan érzett rá, és szerintem valamiért elvesztette a bizalmát a Ducati menedzsmentnek, és ez a szatellit motorral meg valahogy nem sikerült odaérnie.
Hát állítólag a Ducatinak a versenymenedzsmentje az ilyen világszinten köcsög, tehát hogy a nagyon kevés olyan kellemetlen munkahely lehet állítólag, mint a Ducatinál motorversenyezni, mert hogyha nem jönnek az eredmények, akkor biztosan nem a motor a hibás, hanem biztosan te vagy a hibás, és mindig erre futtatják ki, és ha hihetünk a pletykáknak, akkor a Redningnek is ez volt a baja, hogy ő kért ilyen meg olyan fejlesztéseket, meg dolgokat, és akkor mondták, hogy nem, a motor az tök jó, neked kéne valamit csinálni.
Hát a fele se tudja, a GP-ben meg a Honda-ról mondják ezt, hogy...
A GP-ben is nekem gyanús, hogy ott valaki kiabál a megalázó stílusban a versenyzőkkel, hogyha nem hozzák a jó időt. Ezért lehet az, hogy a Pramokban mindenki tök jól megy, aztán átkerül a gyári csapatba, és ott már úgy valahogyan nem alakulnak olyan jól a dolgaik.
Hát nem tudom, arra emlékszem még, amikor Troy Bayliss megnyerte a Superbike VB-t, és éppen volt valami sérülés a Ducati GP csapatába, felült egy futamra, azt elvert mindenkit, mint égeső altárt a Grand Prix kategóriába, és utána a Ducati-s főnök, akik a neve nem jut eszembe.
Domenicali?
Lehet, hogy
Tardozzi.
Nem tudom, melyik volt ott, aki jött, és akkor mondta, hogy keblére ölel, és akkor lehet, hogy mondta, hogy baszódjál meg. Tehát valami ilyesmi volt a reakció, csak a Bayliss-nek. Ugye a Bayliss-ről tudni kell azt, hogy azért egy pár évet ült a Grand Prix Ducatin, és egy egészen felejthető pár szezont ott abszolvált. Mert ha nem kapod meg a jó motort, akkor nem lesz semmi, és akkor egyszer megkapta a jó motort, és akkor kiderült, hogy tud vele még futamot is nyerni. Tehát nem akarnék senkit elkedvteleníteni, de...
Tehát a hallgatóink akkor nyugodtan írjanak alá a Ducatihoz versenyzőnek, de ezeket azért jegyezzék meg.
Nem, mert szerintem akár ez többféle gyártónál előfordul, hogy van egy első számú versenyző, és a másik akkor meg bárki legyen az akkor szív. De ez talán Superbike-ra visszavezve, hogy GP annyira nem villanoz föl, hogy a másik nagy kvázi kedvencem, aki szintén nem nagyon nyert, az Aon Kamié volt, aki most a Hondának a csapatát, Superbike VB csapatát dirigálja, és neki is voltak nagyon jó megvillanásai, még a Suzuki-val is elég jókat ment, és az Aprilia-val is elég jót ment, de neki se sikerült odaérni, neki is odaadnék egy VB címet bármikor.
Igen, most amikor mondtad, hogy a BMW az mekkora versenyzőtemető, akkor most beugrott ugye az Eugene Laverty, aki ugye Apriliával volt második helyezett is, és aztán amikor a BMW-hez került, akkor ott már úgy nem nagyon voltak látványos akciói.
Hát igen, bár mondjuk az is hozzátartozik, hogy az a BMW csapat, ami most a VB-be ment, ez a még Swan Yamahával nyertek, azt hiszem, BSB-t, és utána mentek föl.
A Shaumui Racingre gondolsz?
Igen, Shaumui Racing, és utána ők vették át ezt a dolgot, és próbálnak ott valamit elidézni.
Közben Bistei kolléga mutatja az adástervben, hogy hozzam szóba azt a témát, amit ő küldött be, hogy szívesen beszélne róla, de fogalmam sincs, hogy mi lehet, úgyhogy olyan picit fájó szívvel, vagy hát fájó, de hogy fáj a szívem, különösebben nem foglalkoztat, de olyan kétkedéssel konferálom föl Bistei Péternek a bankrabló történeteit.
Nem, ezt igazából a Gult Peti, aki most sajnos nincs itt közöttünk, ő tudná ezt jól elmondani, mert ő személyesen találkozott.
Közelebbről beszélj a mikrofonba,
kérlek. Gult Peti személyesen találkozott Ari Lampinennel, azaz a bankrablóval.
Ő kicsoda? Már itt a Guldot tudom,
azért
kicsoda.
Azért magyaráztam itt ennyire.
Ari Lampinen kicsoda.
Mert többször rá tudtam volna itt kötni itt a motorsport, meg a motiváció, meg a pénznek a gondolatait, meg a kapcsolatait, mert Ari Lampinen egy finn motorversenyző, aki a 90-es évek elején, ugye, Henrik?
Valamikor akkor,
ott
igen.
Ott valami nemzeti bajnokságban megjelent két...
Nem csak a nemzetibe szerintem. Nem nemzetibe?
Na mindegy, az a lényeg, hogy megjelent ott két RC45-tel, vagyis egy kamionnal, meg két RC45-tel, így kvázi a semmiből, de közben ott az országban nagyon kerestek egy bankrablót. és hát utolérte a törvény az emberünket, ugyanis állítólag 15 évet ült, majd kijött, és folytatta egy ZX7 RR, most egy valami klasszik bajnokságban, vagy egy ZX7 RR-rel. Hát, na ő annyira akart motorversenyezni, hogy konkrétan bankotra volt miatta, majd 15 évet ült, és ott folytatta, ahol a bajta az egész.
Akkor magyarul el tudta úgy ásni a pénzt, hogy abból aztán tudott börtönévek után sikeres karriert építeni?
Hát, az a skandináv börtönrendszer sok érdekes dolgot lehet hallani. Lehet, hogy a 15 év alatt felhalmozott annyi vagyont a börtönbe, hogy utána abból versenyez.
Egy ilyen igazi rocker Zsoltit képzeltek.
Ez a mai második életvezetési tanácsunk. Egyik, hogy az hallgatók írjanak alá nyugodtan a Ducatihoz, de ne számítsanak sok jóra. A másik, hogy a skandináv börtönökből készversenyzőként kerülnek ki a bankrablók.
Várjál, motorversenyzésre rabolj bankot.
Ő úgy is került be, mint motorversenyző, tehát önmagában bekerülsz a büntetés végrehajtásba, nem biztos, hogy motorversenyzőként kerülsz ki, csak ha előtte is motorversenyző voltál.
Szóval egy ilyen igazi karakter az ember, tehát amit képet láttam róla, éppen a egyik kezébe egy tekilás üveg van, a másik kezébe egy cigi, és éppen így esik hanyatt így a képen.
Egy régebbi vágású motor.
Igen, tehát nem az a márkes stílust képzeljétek.
Tehát, hogy nem az aszkéta alkat. Egyébként ő megfordította picit a motorsportot, mert általában a motorsport környéken felbukkanó bűnözőknek a motorsport az eszköz a bűnözéshez, mint pénzmosás, csempészet, stb. És ő meg a bűnözést használta a cél, vagy útnak, hogy a cél a motorversenyzés legyen a végén.
Így van.
Ez egy picit szimpatikusabb üzleti modell. A Henrik megint fumigálja a szakvéleményemet, biztos nem értek eléggé hozzá, hiszen se börtönbe se voltam, motorversenyző se vagyok.
Nem fogom, igen, nem, végig gondoltam, csak ez egy ilyen elismerő szemrándítás volt.
Elismerő. Henriktől ez ritkán fordul elő, hiszen amikor legutóbb elismerően nyilatkozott a pályamotorozásámról, akkor megkérdeztem, na jó, de hát, hogy mégis mit csináltam rosszul? Hát Iván, tulajdonképpen mindent.
És még így is előrelépés volt a korábbiakhoz képest.
Igen, tehát Henrik szokatlan módon szokott dicsérni, és hogy le is törjem ezt a pozitív vibe-ot az adásban, elégedetlen is szoktál lenni időnként, legutóbb az Ejcmával a nagy milánói motorkiállítással voltál elégedett, ami most november elején volt, és mondjuk úgy, hogy nem lettél tőle boldogabb, és Péter, te is azt hallottam, hogy csalódott voltál a felhozattal láttán.
Hagyd reagálják, de magával kiáltása semmi bajom nem volt, nem voltam ott, tehát akik ott voltak, mondták, hogy nem igaz, hogy csak maszkban voltak a lányok, mert 70-30 arányban maszkban voltak, és maszk nélkül, a maszk nélküliség javára, és viszonylag csinos lányok voltak, tehát volt erőfeszítés az EICMA oldaláról, vagy nem tudom kinek az oldaláról, mert amik képek előkerültek itt hát a jobb kategóriából, bár nem értek egyet, ugye, mint a hölgyeknek itt a árucikként való kezelése, tehát azért ezzel tudnánk vitatkozni, persze nem. Tehát nem a kiállítás a rendezvénnyel van különösebben baj.
Hanem... Azzal is, mert hát ugye már nem volt kint a BMW, a KTM, a Ducati.
Hát jó, de...
Akiknek önmagában is erre
nem ők tehetnek, ez a helyzet, ez a dráma, amiben élünk most már.
Bár tehát, hogy nem a KTM tehet arról, hogy nem ment ki a legnagyobb európai kiállításra, hanem mindenki más.
Hát nem, hát gondolom azok a szakemberek, akik valószínűleg a száj és körönfájás lehetett az oka, hogy távol maradtak ettől a rendezvénytől, mert nem tudom miért.
Szerintem már simán, csak itt a régen minden jobb volt, amíg nem volt internet, most már rájöttek a gyártók, hogy felesleges egy nagyon drága kiállításon egyszerre mindenki mással bemutatni
a magyar példát követik.
Kvázi.
Mert azért azt tudni kell, hogy igazából most ez elég nehéz dolog érvelni mondjuk magyar kiállítás mellett, amikor azzal szembesül a szakma, illetve az importőrök Magyarországon, hogy mióta nincsen Magyarországon kiállítás, azóta növekszik a motorkerékpárok eladása tendenciózusát.
De mondjuk azért szerintem az síralmas, nem, hogy egy az olasz motorkiállításra nem megy ki a Ducati.
Hát ezt lehet, hogy Domenicali urat kéne megkérdezni arról, hogy ez miért van így.
Olyan sokat költöttek a fergeteges idei újdonságokra.
Nem, egyébként ezt a Triumph kezdte el még bőven a pandémia előtt, hogy azt mondták, hogy oké, egyszerűen kivisznek valamit, bebutatnak ott valamit, de a bemutatókat szétszórják az évben, hogy ne legyen az, hogy a zajban elveszik az újdonságok. És akkor mit tudom én, mutattak be októberben, nyáron, tavasszal, télen, stb., és akkor így szét voltak szórva, és akkor egy jutott az egysz, már a többit meg szétdobták az év többi részére. És a pandémia során rájöttek a, vagy hát belátták a többiek is, hogy tényleg minek szálljunk be a zajba, ahol elsikkad az újdonságunk, amikor azt egyébként bármikor bemutathatjuk.
De ez most már, ez már év, több éves gyakorlat, hogy így van, mindenki össze-vissza mutat be mindent.
De hogy most már így ez lett az alap, tehát hogy az lenne a meglepő, hogyha ősszel mindenki elkezdene több újdonságot előrántani.
Jó, hozzáteszem, az Eicmán még az a, nekem egy ilyen személyes sokkot is okozott. Az Balázs Viktor barátom mondta mindig, hogy ő Németországban járt mindenféle ilyen kiállításon, és amikor ilyen őszakálló agasztjánokat látott, akkor mindig elgondolkodott, hogy merre halad ez a motorkerékpár biznisz, meg motorkerékpár kultúra, és a legutóbb, amikor én voltam személyesen az Eicmán, sajnos hasonló élményben volt nekem is részem, hogy ilyen 40 pluszos ilyen ténfergő elveszett lelkek keringenek a csarnokokba, és ez a része nem volt annyira lélekemelő.
Bezzeg a mi időnkben, amikor vonattal mentünk az interjúre csapatostul.
Még azt hozzáteszem, hogy a ti esetetekben arra panaszkodni, hogy 40-es őszülő alakok vannak az Eicmán, erre panaszkodni, hogy mondjam, minimum visszás.
Ezért nem megyek oda.
Jó, de mivel voltatok elégedetlenek? Tehát, hogy nem voltak érdekes motorok, nem volt elég újdonság, ami újdonság volt, az sem volt. Mi a panasz, hogy miért volt rossz ez az Eicma?
Szerintem csúnyulnak a motorok, tendenciózusan, illetve tényleg semmi nagy olyan újdonság nem volt, amire olyan nagyon én legalábbis a nyálamat csorgatnám, de erre megvan a teóriám, tehát, hogy megint, ha jól tudom, akkor egy euronorma előtt állunk egy ilyen köztes évben, és most nem érdemes megint olyan nagyon nagy újdonságot felvonultatni a gyártóknak, mert majd megint jön egy olyan euronorma szigorítás, amivel majd új fejlesztéseket kénytelenek bemutatni.
Hogy őszinte legyek, olyan ordinári, gigantikus újdonságot, ami mondjuk így mechanikailag újdonság, még egy alapjaiban új blokkot azért elég rég láttunk. Most így hirtelen legutóbbi, ami nagy durranás volt, az a Desmos Edici Stradale, tehát a V4-es blokkja a Ducatinak.
Talán én azon is gondolkodtam, hogy miért, tehát egyértelműen ráncfelvarrásokkal van tele a piac, illetve olyan össze-vissza variálják az erőforrásokat, és majd erről lesz egy kicsit később szó, hogy most éppen miben rakják bele a sor ketteseket volumenbe, meg hogy milyen kategóriákban jöttek új modellek.
Hozzuk előre ezt a blokkot akkor.
Hát szerintem most az, ami neked...
De nézd, ez az én puskám, ez nekem
hát
kell,
ez hogy... Ez a rally kategória, ami szerintem egy ilyen üdeszínfot, a Ducatinak is van egy ilyen olyan motorja, meg ilyen különböző kisebb gyártók is hoztak ilyen rally jellegű motorok.
Tehát a Ducati most a Desert X-et mutatta be, arra gondolsz, ugye az egy ilyen nagyon gusztusos, retro modern.
Igen, de valaki csinált egy ilyen
MV Agusta a Lucky Explorer-t, és a Moto Morini pedig előrántotta az X-Cape nevű motorkerékpárját, igen, ami szintén egy ilyesmi.
És a 660-as Touareg is már.
Igen, az már az Eicma előtt, illetve most az Eicma után megmutatták az 1002-es Triumph Tiger-t.
Úgyhogy ezek olyan túra endurók, amiket én nem ebbe a kategóriába sorolnék szívesen, mert ugye a Ducatinek is a sajtófilmében ott ilyen dűnéken való randalírozkodás van. Azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy volumenben az összes vásárlóhoz. Egyrészt dűnéből se állunk Európában olyan jól,
mint például... Mér a Bugatz, haverkám, Bugatz.
Hát csak ott lehet, hogy üldözés alá. Üldöztetés.
Nyilván nem szép gesztus egy nemzeti parkba bemenni. Ugyanakkor azt hiszem a 80-as években, tehát amikor itt még szocializmus volt hivatalosan, akkoriban jártak ide a legenda szerint német, meg kelete vagy nyugat-európai Dakar versenyzők a Bugacba edzeni nagyjából állami támogatással, mármint a magyar állam támogatásával.
Biztos el is tüntettek egy pár fajta flórából, faunából.
A hangos autójukkal és a nagy kerekükkel és ott uratták és rugatták és hogy.
Na mindegy, nem az a lényeg, hanem az sokkal érdekesebb, hogy nekem nagyon szimpatikus ez a kategória, annak idején, amikor még a...
Várj, rosszul hallok.
Igen.
Azt mondtad, hogy szimpatikus neked ez
mert
a kategória?
Mert a túraendurókat az ördögtől való.
Azt igen.
Most egy belső titkot hagyosszak meg, ősszel mentünk egy motorokat tesztelni, és akkor a Henriket meg akartam arra kérni, hogy üljön föl egy BMW GS-re, és hát, hogy hát ő arra csak akkor ül föl, hogyha életveszélyben van valaki, és egyébként őt urnába se szállítsák olyan, és olyan, hogy vezetni
a
fogja. Teljesen elhatárolódott minden túraendurótól, és ehhez képest most meg azt kezdi el nekem itt boncolgatni, hogy mennyire szimpatikus neki, hogy nem is a túrenduló, hanem a rally motorokat viszik utcára kb.
Igen, igen, én ezt előbb már elkezdtem megágyazni ennek a gondolatnak, csak akkor meghívusítottátok, hogy ilyen szép ívet rajzoljak ennek.
Hát, mert annyira felháborító ez a köpönyek forgatásod.
Nem, szerintem nem itt félértés van. Tehát a klasszikus értelemben a túraendúrók azok gyakorlatilag én azért nem tudok egyet érteni velük, mert azok aszfaltra való terepmotorok, ami szerintem egy ilyen szempontból egy ilyen logikai bukfenc, viszont ezek nem akarnak aszfaltos motornak tűnni, nem is azt kommunikálják ezekkel kapcsolatban, hanem azt kommunikálják, hogy ezek terepképességekkel megáldott motorok. És annak idején ugye azt kezdtem mondani, hogy még a 90-es évek elején, amikor a motorrevű katalógussal keltem, feküdtem, akkor azokban voltak ez, hogy rendes Afrika Twin volt még benne, a 750-es Yamaha Tenere, a Kajivának a...
Azok aztán rohadt nagy terepmotorok voltak.
De ezek még mentek ilyen Dakaron is, tehát ezeket még
láttuk
ilyen.
Azok úgy mentek, hogy közös csavarjuk nem volt kb. Az azonos nevű és műanyagú versenymotorokkal.
Jó, de ez a versenymotorokra azért jellemző, de legalább megpróbálták eladni ezt az érzést neked.
Tudod, mi volt az a utolsó nagy köpcentis Dakar motor, aminek volt hunyorogva köze az utcai változathoz?
950-es KMT?
Pontosan, annak nagyon, tehát a kuplunkos ara az ugyanaz volt, mert nagyon sok főegység is megegyezett az utcai modellel.
Szervizigénye is.
Kör alakú kereke volt. De most nem, de figyelj, folyamatosan át vagyunk verve, ez egy külön adás megérne, ez a marketing.
Megvárom, hogy végigmond, nem ugatok közbe, és akkor elmondom az én teóriámat erre.
Nem, hát igazából nagyon emögött nincsen sokkal több. Egyszerűen ezeket a rally motorokat, ezek mindig tetszettek, ezekben mindig volt egy ilyen csábító betyárság, ami alapvetően, sőt, még hozzáteszem az első, azt hiszem R80 GS, vagy mi volt talán az első, vagy R100 GS, még az is úgy nézett ki, az még nem egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen, nem akarnék most semmit mondani.
Az GS-re. R80 volt egyébként, teszem hozzá, mint hozzá nem értő.
Ja. Úgyhogy azt is abba a kategóriába sorolom a régi rally motorokba, ami most vannak, a GS-ek szerintem azok már nem ez a kategória, de mindegy is. Én borzasztóan örülök annak, hogy ez jött. Ami kérdés, hogy mennyire fog ez megtapadni, hogy ez tényleg egy valós igény, és ugyanez majd egy másik kategóriába kapcsolatban is megfogalmazódik.
Nekem az a teóriám, hogy ezeket azért árulják ilyen rally hangulattal, mert ezeket ugyanarra fogják egyébként használni, mint a BMW GS-eket. Csak ugye a motorgyártás, ami egy technikailag egy luxus cikk a motorkerékpár, az új motorkerékpár, és mint a többi luxus cikket, ezt is illúzióval és életérzéssel adják el. És azt mondják, hogy ha te ilyet veszel, akkor ugyanaz a Fabrizio Meoni leszel, mint aki régen istenként kezeltél, és akkor megveszed hozzá a Schilder sisakot a rally stílusú Jackivel, és aztán elmész az M7-esen a Balatonig, eszel egy lángost, megnézed a tihanyi révet, aztán hazajössz.
Nézzétek meg csak a reklámfilmét az Africa Twinnek, ahol tényleg mindenféle gyári cross versenyzők rugatják a sivatagba, vagy a Tony Bow, ahogy első keréken gurul le valami bányába az Africa Twinnel, hát ezt ki a frász tudna rajtukon kívül? Tehát ástál már ki 240 kilós motort a homokból? Hát eszedbe nem jutna legközelebb.
Nem, de vannak ilyen videók is, amikor most nem akarom mondani, hogy GS, de GS. Akkor...
Ú, de jó, hogy nem mondtam. Rafinált.
De hát akkor látszik, hogy az ember teljesen elcsigázva, mert kb. 45-szerre kéne, vagy lehet csak negyedszerre kéne felállítani a dágványba, meg a keréknyomba, de verve van teljesen.
A Chris Birch, aki a KTM-nek az ilyen nagy motorral terepező vadállatja, és új-zélandi vagy ausztrál enduro versenyző, sokszoros enduro bajnok, stb. És ő az, aki tényleg úgy megy a nagy adventure-ökkel, mint ahogy más a 250-essel is csak szeretne menni.
Igen.
De az is hazugság, hiszen annak az embernek olyan kezelési képességei vannak, ami így felfoghatatlan.
De még egy praktikusabb példa, beszélgettem egy GS tulajdonossal, és mondta, hogy hát kim voltunk a Hechlingenben, ugye ott van az Enduro Park, és hogy a GS-sel mit meg lehet csinálni. Jó, mondom, és a sajátoddal megcsinálod? Ja nem, soha! Tehát, hogy mikor a te 8 milliós motorodat hempergeted a Ganéban, akkor azért az más.
Nekem egy időben volt hobbim a Tour Enduroval terep motorkerékpározás, aztán hamar beláttam, hogy azt jól csinálni, az nagyon sok fájdalommal jár. Tehát
igen, dróga.
Hát fél Transalpon volt, az nem egy drága motor, tehát, de az én lehetőségeimhez képest azért annak a törése sem volt olcsó hobbi, de maga az, hogy amikor így láttam, hogy így, itt azért simán lehetett volna egy tértszalag szakadás, jaj, hogyha itt valamit csinálok, akkor az ott úgy nagyobba is lehetett volna, és akkor utána vettem egy kisebb endurót, mert beláttam, hogy...
Valami oknál fogva egyszer az egyik ismerősöm elment egy ilyen, az volt az ötlet, hogy GS-ekkel kimennek a töltés oldalára motorozni, csak ugye ott is a jó irányba kell tudni dőlni, mert amikor még a kvázis fölfele dől, tehát nem a völgyfele dől el a motor, és a kormánya nem lejjebb. Csak a kormánya lejjebb van, mint a gyakorlatilag a keréktengely, onnan fölállítani azért az egy komoly logisztikai problémával.
A BMW alakul. Ilyen szempontból a GS nagyon jól ki van találva, mert az a hengeren viszonylag könnyen forgatható a domboldalban.
Na tessék, akkor egy jó pont.
Tehát a magnézium bukógomba az olyankor hasznos.
Hozzáteszem csak, mert még itt olyan BMW ellenessége vagy boxer ellenessége kerülnek.
Most dicsértem meg. Hát...
Kerülnék meg megéneklésre, de van nekem otthon boxerem több darab is, csak egyik se GS.
Oké.
Okay. Oké, csak ez fontos volt leszögezni.
Nyugtáztam és akkor elkezdted mondani egyébként, hogy mi az a másik olyan kategória, ami most szerinted szárba szökik.
Hát azért ezt de nagyon meg kell nézni, hogy az ember megtalálja, és egy összefüggésébe összerakja a dolgot, de gyakorlatilag három motorkerékpárban van már szerintem a különböző gyártótól egy kategóriában. Hogyha kronológiailag nézzük, akkor a Kawasaki már elég, már hosszú, már talán 10 években mérhető, vagy 10 évben mérhető, az E1000 SX-el csinált egy olyan motorkerékpárt, amire azt lehet mondani, hogy viszonylag kompakt, viszonylag sportos, viszonylag van szélvédelme, gyárilag dobozolható, viszonylag komfortos is. És egy olyan, nem kell magasra mászni, hogy túrázgasni menjél vele, nem 300 kiló, tehát nem egy ilyen behamult külsői motorkerékpár, hanem egy viszonylag kompakt, de a hétköznapokban is talán elég jól használható csinos jószág. Utána a KTM volt a következő, aki azt mondta, hogy akkor ebbe egy investál, és akkor a Duke GT volt, a 1290-es Duke GT, ami hasonlóan szélvédelemmel és egyéb ilyen extrákkal ellátott dobozolható jószág. És akkor úgy volt, hogy a Duke GT-t megszüntetik, de most a Duke GT-t mégse szüntetik meg, mert van az idén is Duke GT, és bejött még egy harmadik beszálló, a Suzuki a GSX-es 1000 GT-vel, amiről szintén el lehet mondani, viszonylag kicsi kompakt, de sportos és túrás affinitásokkal is rendelkezik.
Ne felejtsük ki a listából, már tavaly óta van az alap Tuno V4, ami most már elment ebbe az irányba, nagy plexivel meg van.
Hát itt az MT10-es is itt van, de ezek nagy plexisek. Én azt mondom, hogy azért valamilyen szinten egy fejdom jellegű képződmény nem olyan nagy baj, hogyha van. Tehát, hogyha az MT10-re is tesznek majd, meg a Tuonra is egy kis fejdomot, akkor teljesen...
A Tuno mindig is volt.
Igen, az már félidomosnak számít.
Jó, akkor Tuono is akkor még meg.
De a Tuonon a dobozt nem látom gyárilag, tehát az itt esik ki a helyre.
Oda a dobozokat lehet most már kérni az alaphoz, tehát puha dobozokat.
Én azt azért nem érzem ebben a GT kategóriában.
Na minden esetre ezek jó slófájások hozzá, tehát a három teljes értékű akkor már van ebbe a kategóriában, meg mások is pedzegetik ezt a... Szerintem ez egy jó...
Egyébként
ez egy jó visszavonuló út lehetne a kiöregedett superbike ridereknek.
Ugye a Duke GT-hez nekem volt szerencsém, amikor megjelent, akkor arról írtam tesztet, és az volt a nagyon meghatározó élmény, hogy elfosta magát. Tehát nagyon kevés motor van a pályafutásom alatt, ami összeomlott volna megbízhatóság szempontjából a tesztidőszak alatt, és a Duke GT az tudta ezt.
De nem előszírás motor volt?
Tök mindegy, hogyha szar, akkor ne adják oda újságírónak.
Igaz.
Én megírtam, ugye, hogy az volt, hogy folyamatosan meglepett a különböző hiba üzenetekkel, hol azzal volt, hogy összeomlott az elektronikus rendszer, úgyhogy búcsúzzak el az összes biztonsági elektronikától. Nagyon sokat jártam egy hengerrel vele, akkor megkértem a Göbölyös Zsoltot, aki ugye a KTM-nek a munkatársa, hogy nézzem már rá, mert ez rossz. És akkor rádugta a gépet, volt benne 6 oldalnyi hibakód, azokat kinullázta, akkor megint jó lett, de aztán amikor jó volt, akkor nagyon jó volt, aztán megint jött, hogy akkor ezt köszöntem, még a kanyarfényszóró is letiltott róla, volt olyan megbolondulása.
Hát ez nem tudom, hogy mennyire GT-specifikus, ennyire részletes hibalistát nem, de hasonló dolgokat már hallottam KTM-ről, hogy meg tud vadulni.
De ott az, hogy
Hogy a de szerintem Super Adventure-ről is valami ilyeneket mondtak.
Előfordul, az teljesen meglepett engem, hogy, hogy ennyire kiforratlan termékként dobták piacra, akkor utána azt elvitték Pozsonyba, és akkor az derült ki, hogy valami nem megfelelő üzemanyag került bele, amitől a nem tudom milyen
megfelelő. Amitől elment a kanyarfény. Hihető.
Az megbolondította az EQ-t, akkor az elkezdte szórni a hibakódokat, ami ott fogalmam sincs, hogy egyébként, hogy, hogy mi miatt volt, meg
szerintem
mit tankoltak
ilyen,
bele.
Ilyenkor nézik teljesen hülyének a motoros újságírókat, amikor ilyen sztorikkal letetik.
Na mindegy.
Hogy, az index visszahúzó elébe mert a karterbe, az volt a probléma.
Úgyhogy sajnos az nálam nem volt egy ilyen teli találat.
Jó, akkor ezek, hagyj kontrázzak. Egyszer valamilyen oknál fogva szerintem még a Hajós Norbi Superbike ülnök korába az Oncsik Zolit és egy S1000 XR-t meg egy 1290-es Duke GT-t kihozott kakucsra, és véletlenül is ott voltam, nem tudom milyen oknál fogva, és akkor bántam mind a két motorra egymás után, de a Duke GT-vel annyira jól lehetett ott menni, hogy szerintem az Oncsik Zoli azóta nem érti, hogy lehet így kikerülni őt és az S1000 XR-t a pályán, de...
Nem akkor volt az, hogy ott meg az első fék köszönt el akkor? Mert én utána mentem a motorért, és akkor mondták, hogy igen, az első féket már megjavítottuk, ami a Superbike-nál elköszönt.
Nálam nem köszönt el, úgyhogy én nem...
Ott föllevegősödött a francba az első fék.
Én nem tudok meg hibásodásokról beszámolni, sajnos csak hatalmas élményről. Nagyon keményen lehet vele menni.
Jó, de te a 1290 Super Duke errel is egy egész vállalhatót mentél kakucson.
Most erről én nem tehetek, vagy ez most mit akarsz ezzel mondani?
De semmit, azt, hogy ügyesen mentél vele, és...
Jó, hozzáteszem, ott nem, ott például ez a kanyar ABS, hogyha már szóba hoztad azt a motort, ott a kanyar ABS nem érzem annyira szoftveresen befejezetnek, tehát nem gondolnám azt, hogy nem lehet tovább matekozni ezeken a motorokon, de most, ha visszatérünk egy kicsit a kategóriához, akkor arról volt szó, hogy ott kibontakozni látszik egy olyan kategória, ami szerintem egy ilyen univerzális, a mindennapokban jól használható, de akár hosszabb túrára lehet vele menni, és még akár ilyen szoftosabb pályanapokon se nagyon fenekelnek el, kategória kezd kialakulni, ami benne van az a jellegű csibészség, hogyha mit tudom, véletlenül lógatni akarnád az első kerekeket, még avval is, arra is nyílna lehetőség, tehát benne van egy kicsit a huncutság, benne van egy kicsit itt a turistáskodás is, benne van a napi közlekedés, tehát egy nagyon, ezek elméletileg nagyon jó használható motorok lennének. És én azt szeretném, hogy ez a kategória egy kicsit kiszélesedjen is.
Egyébként szélesedik, annyiban mondjuk, hogy a csibészséget azt nem kapta meg a Hondának az NT1100.
De az nem is az a kategória, ezt felejtsük, ezt hagyjuk. Az még nem ez, az még túl magas.
Az crossover inkább.
Ja. Hát, de az egy ilyen ültetett crossover. Tehát na, egyébként
meg az nekem... automatikus sebességváltójával.
Hát a Racer 9
lehet azt normális váltóval venni. A csibészség ott hiányzik belőle, hogy nagyon gyorsan elfogyott a lábtartó. Tehát, hogy a nemzetközi bemutatón a nap végére megette a lábtartót, és nem azért, mert olyan nagyon-nagyon versenypályán volt, hanem egyszerűen azzal, hogy le van ültetve, egy ültetett Afrika Twin, eltűnt a dönthetősége.
Igen, ezt olvastam azt a cikket, és még mondtam is valamit, hogy ha az Iván elfogyasztotta a lábtartóját, akkor tényleg nem lehet nagyon azt a motort. Akkor tényleg problémák vannak.
Jaj, de szeretlek, Henrik. Viszont, hogyha már belém martál, akkor marjál belém még többet. Ugye változni fog jövőre a Super Sport VB-nek, tehát ez a Superbike VB-nek a kis kategóriája, ahol eddig 600-as japán motorok mentek, leginkább meg 675-ös olaszok, három hengerrel. Ott jövőre egy olyan szabályt vezetnek be, hogy teljesen kusza lesz a szabályozás, és kis ilyen bármivel el lehet indulni, 800-as, három hengeres is belefér, sőt az 1000-es V2-es is.
Kicsit távolabbra indítanék. Volt az amerikai Superbike bajnokságban, az AMA-ban volt egy időszak, Daytona Sportbike néven volt egy kategória, ahol a Sor 4-es 600-as japánok mentek együtt a 848 Ducatival, meg az RSV 1000-es Apriával, különben Chess Davis, akiről volt már szó itt a mai műsorban, ő versenyzett Apriával, és elég ügyesen ment. És azt hiszem, ott még a Daytona Sportbike-ban még elengedték a Buell-nek a 1125-ösét is. Úgyhogy egészen extrém szabályrendszer volt. Aztán Danny Eslick ment akkor a Buell, és hogyha meg tudjátok nézni, parádés, amit csinált vele, úgyhogy ezt érdemes rákeresni. Ami furcsa volt, hogy nem egyáltalán, nem derült ki, sosem sikerült kinyomozni, hogy tulajdonképpen mi a versenykírás, de nem kerültek zavarba a sor 4-es 600-asok, tehát azok uralták továbbra is a mezőnyt, és ezek az extrém motorok néha oda-oda értek. Tehát én annyira nem tartom lineális logikának azt, hogy akkor most a nagyobb és erősebb motorok azért elkenik a 600-asokat.
Jó, de ott ugye az volt, hogy ott voltak azok a 600-as motorok, amikkel akkor már versenyeztek sok éve, meg volt hozzájuk a tudás, a futómű, az adatok, és hogy te oda mentél egy bármivel, amihez nem voltak meg azok a az a háttértudás, hogy azzal a konkrét típussal hogy kell versenyezni, akkor nyilván nem voltál ott. Ugyanakkor itt az történik, hogy beszáll a Ducati, mint gyári csapattal ebbe a műfajba, és ott neki meg lesz az a gyári háttér támogatása.
Hát például a Jerezben volt egy ilyen teszt a 950-esnek, és én azt hallottam, hogy utána a versenyző ott hagyta a csapatot, hogy ezzel menjen, aki akar, de ő nem. Tehát annyira nem. Fú, az... Ha ez igaz, akkor ez annyira nem lesz továbbra sem egy lineál.
Azt hiszem ott a Randy Krumanecher volt, akit fölkértek fejleszteni, azt nem tudom, hogy ő volt-e. Viszont ami egy nagyon szép versenyzői felmondás volt a motorsport történelmében, az nekem úgy rémlik, az a David Knight, az enduro versenyző csinált egy nagyon szép kiszállást, ő ugye KTM-mel ment, aztán a BMW leigazolta, amikor a BMW megcsinálta a saját 450-es sportenduróját, amiben nagyon sok innovatív ötlet volt, viszont nem mindegyik működött megfelelően. És akkor, ha jól emlékszem, ő volt az, aki az egyik futamon, ahol nagyon szenvedett, fölborította a motort és lehugyozta. És akkor utána...
Nem hiába volt...
Ezt a szerződést bontottak vele érthető okokból, de az egy elegáns kiszálló
David
volt.
David Knight nagy komája, illetve Bitter Sanyinak a nagy komája volt David Knight, de ezek után nem is nagyon csodálkozunk rajta, hogy hasonlóan látták.
Hát ha Knight, ha jól tudom, hogy a Manszigeten lakik.
Igen. Úgyhogy, hát nézd, most azt pletykálják, és hogy ez mennyire igaz, hogy az idén az MV Agusta, az nem... gyári támogatott csapat volt, és az MV Agusta is jön majd a 800-as három hengereseivel, vagy jönne. De ez az MV Agusta csapat, ez nem váltaná rá a 800-asra, maradna a 675-ös.
Most azt csak jól gondolom, ugye, azt, ha jól tudom, akkor egy színnél reszelt sor 4-600, olyan 150 lóerő körül van, míg a 959-es Panigale meg széria blokkal van teljesítményben körülbelül hasonló
de
szinten.
De a teljesítményleadás, a futómű és egyebek, és nincs adat. Tehát van egy csomó, a Ducatinak vannak adatai, mit tudom én, a nagy motoré, az ehhez a motorhoz kvázik pont nincs semmi
adata.
Igen,
én is erre gyanítom, de ugye az volt, hogy ha jól emlékszem, akkor a Krumanacherrel kezdték el a V2, Panigale V2-nek az előkészítését, meg tapogatózását, hogy kell majd azzal menni a Supersport 600-as VB-n. És a Krumanacher azért egy érdekes versenyző, mert kemény hisztikárán, de azért meg tudta nyerni a Supersport 600-as világbajnokságot egyszer, aztán átment az MV Agustához, ahol a szezon közben kiszállt azzal a mondással, hogy nem pont így fogalmazott, de az volt a lényeg, hogy a csapat az csal, és ő ez nem adja a nevét, mert ő nem akar csalós motorral
nyerni. Akkor lehet, hogy van 800-as róla tapasztalat az MV Agustánál.
És az MV Agustának melyiként állítólag korábban is voltak ilyen, jó, ugye egy rendes világbajnokságon mindenki csal, tehát ezt nagyjából lehet sejteni, csak hogy ki, mivel és hogyan és mennyire tud lebukni, és az MV Agustánál hallottam, hogy volt, hogy leszették az összesnek a szelepfedelét, és benézve oda még az olaj is DLC-zve volt, tehát ott, ami akkor éppen nem volt szabályos.
De a Repartó Corsa az nem MV Agusta, ha jól gondolom.
Hát jól nem tudom. Gyári támogatott csapat.
Ott ugye az MV Agustánál ez mindig kérdéses, mert ott ugye nagyon sok dolgot kiszerveztek külső cégekbe, például ott van a CRC, a kutatófejlesztő részlegik papíron, az is külön cég, de aztán mégis az MV Agusta az
Kajiva Research.
Egyetlen ügyfelük.
Az milyen misztikus betűkombináció volt az az Evo Meet-okon.
Hát az rajta volt külön az F4.
Minden rajta volt.
A MV Agusta F4 és a CRC. Ez Kajiva Research Center, vagy valami ilyesmi.
Vagy Corporation. Ki az a Corporation?
Úgyhogy...
Na, akkor Henrik, te szkeptikus vagy azzal, hogy itt nagyon meg lesznek tömve a japán gyártók.
Figyelj, itt volt egy megbeszélés ezzel kapcsolatban, hogy van egy csapat, aki gondolkodik azon, hogy rávált MV Agustára, és...
Nyugodtan nevezzük meg, hogy a Bardálról van szó, ha jól sejtem.
Nem tudom ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni. És akkor ezen a megbeszélésen én úgy foglaltam állást, hogy, hogy ez
de
egy...
De hogy kerültél a nem a Bárdálnak kacsint-kacsint a megbeszélésére? Látták, hogy az a csávó a Total Bike-on egész jókat ír.
Igen, igen, igen. Hát valaki elismeri a munkámat, Iván, nem úgy, mint te.
Bang!
Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát azt lehet látni, hogy, hogy benne van egy nagy... Tehát benne van az, hogy, 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 hogy jót húzol, és egy valódi erőnyerő leszel, meg az is benne van, hogy, hogy csak a problémád lesz. Ugye a 950-es Ducati és a 800-as MV Agusta kapcsán is egy építeni kell először egy versenymotort, meg kell találni azt a futóművet, ami belepasszol, meg kell, egy jó csomagot kell csinálni, ami egy erős motor csak az egyik dolog.
Igen, még az Öhlinsznél nem biztos, hogy megvan az, hogy Jerezben milyen setup kell ehhez a motorhoz, még a Yamahához fogják, megnézik a gépben, aztán tudják, hogy honnan induljanak.
A Yamaha az egy komplett csomag és egy elég erős csomagot, gyakorlatilag arra lehet számítani, hogy azt tudni fogja a jövőre is, amit az idén tudott minimum. Illetve ha az MV Agustát nézzük, az egy viszonylag kis gyártó még mindig. És hát idén se sikerült befejezni viszonylag több futamot ennek, a, ennek az MV Agustának. Azt, hogy a 800-as mennyire lesz például golyóálló, tehát mennyire lesz megbízható, azt nem fogjuk tudni, mert versenykörülmények között szerintem olyan zavaron sok tapasztalat még nincs erről a blokkról.
Hát az igazából a 675-ös blokk fölfúrva.
Hát igen, hát ezért mondom, hogy meg fognak állni, szerintem.
A BSB-ben milyen eredménnyel ment a Brandon Pass triumfa? Mert ugye ott is elkezdték már ezt a teszteket a BSB-ben, ezzel a nagyobb köpcentis
hát az idén megvallom őszintén, hogy az idén a 600-as kategóriát, azt nem nagyon, illetve a szupersport kategóriát nem nagyon követtem a BSB-ben, örültem, hogyha egy-két szuperbike-ot elkaptam, úgyhogy
nem tudom. Ott azért annyira komolyan vették ez a Brandon srác, ő amerikai, tehát Amerikából vittek át egy versenyzőt.
Hogy... Senki más nem volt hajlandó felülni a motorra, biztos.
Hát egyébként simán van az, hogy aki mit megy egy csapatban, akkor nem kezd el kísérletezni egy ilyen határesettel, amikor neki az egy keményen befizetős év amúgy is.
Nem is biztos, hogy értékelhető. Mert például a BSB-ben csináltak olyat, hogy, hogy a szupersport motorokkal elengedtek ilyen Moto2 jellegű motorokat, de nem értékelték benne. Úgyhogy ez egy pár éve volt, ilyen kvázi ilyen prototípus jellegű motorokat, de nem tudom, hogy ez a kategória most értékelésbe ment, lehet, hogy azért osztak rá versenyzőt, mert nem akart senki értékelésen kívül menni. Erről talán majd a Gult tud valamit mondani.
Hogy ez én is csak bólogatni tudok, hogy nekem sincs fogalmam erről, és majd reméltem, hogy ti megmondjátok.
Mindenesetre az biztos, hogy a szupersporttal valamit csinálni kell, mert mint kategória, mert nincsen bele motor. Ugye most már a Yamaha, ami ütiveri a mezőnyt.
Hogyha megkérdeztek téged, hogy figyelj, mivel menjünk, akkor miért nem kérdezted, vagy miért nem mondtad azt, hogy srácok, hagyjuk ezt a sportmotorokat, félve olyan jó BMW RT-k vannak, Kawasaki GTR, és egy nagy túra enduro, vagy egy nagy túra motoros futam.
Erre mindjárt reagálok, csak hogy pontosítsam, nem kérdeztek meg, megkérdezték, hogy mi a véleményem arról, hogy, hogy mi, de nem csak engem, majd feldobtak egy ilyen kérdést, hogy, hogy egyébként mi a vélemény, és akkor én véleményt mertem formálni.
Mi volt a véleményed?
Nekem az a véleményem, hogy, hogy a...
Hogy nekik mit mondtál, mert eddig a véleményedet már hosszasan kifejtetted.
Továbbra is nekik is ezt mondtam, hogy, hogy ez egy szerencsejáték lesz. Vagy nagy nyerés, vagy nagy vesztés lesz a végeredmény. De szerintem...
Ezt mondjuk én is meg tudtam volna mondani, hogy bármi lehet, vagy nyertek, vagy nem.
Nem. Hát ez 19-re lapot kérni gyakorlatilag. Csak ezt angolul lehet, hogy nem tudtam hirtelen megfogalmazni.
Ezért mondtad, hogy 50-50.
Én valószínűleg nem váltanék, de hát nem is vagyok szerintem abban a döntési helyzetben, meg nem ismer az összes információt, hogy, hogy milyen háttér. Tehát azt nem gondolom, hogy minden információt megosztottak velem, és azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg a döntés lehet, hogy már megszületett a korábban, vagy a tendencia, amikor ezt megkérdezték, úgyhogy nem is volt súlya ennek a kérdésnek.
Egyszer egy sítáborba keveredtem Krobák Janival, és ott próbáltam volna kifaggatni, mondom, hogy biztos ilyen nagy történeteket mesél, hogy mondom, melyik a legjobb 600-as, melyik kell menni a legszívesebben. Annyit mondtad, hogy mindegy.
Hát igen, ő az a kategóriai versenyző, hogy amit adnak, azzal ment. Visszatérve az előző poénodra, ugye van a szintén a Moto Amerikában van egy, ez a bugger kategória.
Imádom.
Én is imádom, és simán el tudnék képzelni egy ilyen RT-s bugger kategóriát Mert ugye nálunk viszonylag nehéz hárlikat meg egyebeket volumenbe szerezni, hogy azzal versenyezni, de lepusztított értékből szerintem simán lehet negyen dobozos kategória.
Tehát ugye ez a Battle of Beggars, ez az, hogy nagy Harley meg Indian túra chopperekből csinálnak versenymotort, de olyan szinten, hogy az...
Nem chopperek ezek. Ezek sose voltak chopperek.
Beggerek. Tehát ez egy, az a lényeg, hogy
legjobb esetben is cruiserek.
Oké, okay, az a lényeg, hogy olyan cruiserek,
ugye, amikor visszaokoskodnak, akkor nem esik
aminek
jól.
Van fejdoma, és megvannak a dobozok, és úgy néz ki távolról, de azokat olyan brutálisan megépítik egy nagyon laza szabályrendszerrel. Szerintem úgy van, hogy megvan adva, hogy köpcenti, hogyha vizes szívó, köpcenti ennyi lehet, hogyha léghűtéses szívó, és turbóval meg ennyi köpcenti lehet meg kompresszorral, és kb. Ennyi a kiírás. Meg kell lenni a dobozoknak, amiket lekennek hajszál vékony karbonból, hogy könnyű legyen, és utána beleteszik a nagyon durva versenytechnikát, meg iszonyatosan elképesztően durván szénétuningolják őket, és minden hájjal megkent hétpróbás versenyzőket ültetnek rájuk, akik jó eséllyel végigjárták a dirt track-től a gyorságig az összes szakágat.
És szerintem vannak ilyen egészen ilyen. Tehát az az érdekes, hogy ott a végén elkolbászolnak meg ilyen full amatőrök is, legalábbis a teljesítmények alapján, meg ahogy motorozgatnak, tehát ott nem mindegyik top versenyző.
Nekem az első gondolatom ez, mikor ezt megláttam, az volt, hogy ülök a kavicsba és jön felém. Nem akarom megtudni, hogy az milyen.
Egyébként igaz, látszik rajta, hogy azok a srácok sem dobálják be olyan lazán kanyarba azokat a dögöket, pedig ott szóval 80-100 kilót ezekről a motorokról lekaparnak a szériához képest.
Akkor már csak 300 kilót.
Igen.
Nem, hát bődületesen komoly futóművek, fékek, kerekek, meg olyan magasra van emelve, hogy simán térden motoroznak velük, és még mindig nem ért le a doboz, meg a futómögő emelt réája szerintem sokkal közelebb van egy szuperbike-hoz, mint bármelyik alapgéphez.
A vázat átalakítják brutálisan, kimerevítik.
Hát amikor jönnek, ott Laguna Secába volt futóm, és ha jönnek lefelé a dugóhúzóba, szerintem ott könyvbe lábod minden minden jó érzésű embernek a szeme, hogy ott átfűzik azokat a...
Nekem ilyen, ami versenyt nagyon szívesen megszerveznék még életem folyamán, az a nagy túrendúróknak szupermotó verseny. Tehát egy pici, nagyon laza kis offroad, meg főleg bökős pályamenés.
Többen mondják szerintem majd itt a hallgatók közül. Jó, Iván, de legalább a TB24-et szervez már meg így 3 év után. Értem, hogy mondasz, én annyival, tehát ez lehet, hogy nagyon jó pofa dolog lenne menni egy ilyen versenyt nézni, viszont szerintem igazán kínszenvedés lenne, mert nagy lomha járművek mennének zavaróan lassan körbe-körbe valami pályán. Tehát ez, a szupermotók azért néznek ki jó, mert 100-110 kilós motorokkal lehet menni keretbe kasul.
Tehát azt mondod, hogy nézni lenne szar, vagy csinálni lenne szar?
Csinálni általában nem olyan nagyon rossz ez ám, csak... Tehát van egy csomó dolog, amit jó
Magyarországon
csinál.
Van olyan motorverseny, amit itt tömegek néznek? Nincs, mert TB24-et nem szerveztem az elmúlt 2 évben, de úgy egyébként
hát ott
a motocrossra kimennek sokan.
Úgy egyébként nem rossz az ötlet, tehát belegondolsz, mikor
szerintem arra se.
Egy VIP-et nyomnak egy 1250-es GS-sel. Egy 150 lóas V4-es multistrádával.
Figyelj, ez bepasszol különben az én RT-s bugger kategóriámba, úgyhogy ha úgy van, akkor csináljuk.
És ott is fent kéne hagyni a dobozt.
Nyilván.
Hát alul, mondjuk az elég költséges verseny szakág lenne, mert aludobozok azért azok hát úgy maradnak. Figyelj,
tehát olyan, oda gyártan a Delikvens custom törős alumínium doboz, valami, mit tudom én, valami nagyon...
Saválló.
A nagy tökömet fogod, és valamilyen, mi az az anyag, amiből a tejfölös pohár van? Abból így letermoplasztikolod valamilyen hőformával, aztán ledurrantod hőálló ezüsttel, teszel rá.
Kent doboz. Nem kent,
figyelj, hallodám, az a kategória lenne, hogy elég a topkéz, mert általában ezek a motorok topkézzel közlekednek, nem oldal dobozokkal. És a topkézbe mit kell tenni? Tehát meg van határozva a versenykírás, a topkéznek tartalma.
Rendkívül innováció a versenysportban.
Ezen szívesen agyalnék egy ilyen szabályrendszeren.
Uh-huh. Tél van már keményem.
Még te azt is beküldted ide a megbeszélni vágyott témák listájára, hogy törgessük föl valahogyan a klímaváltozást, mert utálsz lefagyott úton motorozni.
Igen, ezen egyre többet gondolkodom, mert viszonylag sokáig, tehát november végéig egészen járható volt motorral Meg a mai nap is szép volt különben, nem tudom ez mikor megy adásba. De...
Ma vettünk fel egy másik égésteret Órás Viktorral, és ő a Honda Forza 750-esével érkezett.
Erre mondanánk, hogy az nem feltétlenül motor.
Ez konkrétan nem az, de ebben nem mélyüljünk el, de például, hogyha éppen idefele jöttem, akkor beszéltem itt Iván Cimborámmal, nem veled egy másikkal, hogy a mai nap az teljesen jó lett volna, hogy motorozni, hogyha mondjuk délbe kell elinduljak otthon, és mondjuk 3-ig hazaérek még világosba, de hogyha hiába jöttem volna ide be a motorra, nagy vidámába az 5 fok napsütésbe, azért hazafele már nem biztos, hogy bekakkantattam volna a nevetéstől.
Hát ilyenkor, hogyha nagyon ez hiányzik, akkor Bistei Komádnak a stílusát átveszed, és akkor kiugrasz 2 hétre Malagába motorozni.
Legyek kevéssé szimpatikus?
Jó, egyébként a sokat menésű eszembe tegnap találtunk egy BMW motorrád posztot.
Amit kitettük a fotelmotorosra.
Igen. 2,5 év alatt 324 ezer?
27-re emlékszem, 300, de veszünk
300
össze.
Sok ezer kilométer, és ott számogatták a srácok, hogy az azt jelenti, hogy napi 500. Minimum.
Átlagba. De átlagba. Borsai kiszámolt, hogy 5 millió forint üzemanyagba.
De hogy, szerintem ez már a csavargásnak
német volt a motor, hogy Németországban hol? Hiszen ott azért a szezon viszonylag hamar.
Kontextusban helyezzük a dolgot, ugye 40 ezer 75 kilométer a föld kerülete, tehát azért ment az emberünk eleget.
Én gondolom Németországból visznek utak mondjuk Spanyolországba, Olaszországba és Észak-Afrikába, ott azért ugye el lehet motorozgatni. A napi 500 kilométer az, ami szar. Tehát, hogy motoroztam már egy nap olyan 1000 kilométer fölött, az már kurvára nem esett jól.
De ez 365
igen,
napot
tehát, hogy,
figyelembe véve.
Hogy egyszer egy nap alatt lemotorozni 500-at,
Az
nyilván egy GS-en az nem egy különösebben megterhelő. Viszont, hogy már fölmész az Alpokba, oda elmotoroztál 500 kilométert mondjuk, és ott napi 500-at összecsavarogni szerpentineken, meg a hágókon, az már rohadt fárasztó. És ez tényleg minden nap, és akkor ugye az, hogy egy nap mondjuk csak hasmenésed van, és aznap nem kormolod össze a motor oldalát meg minden, akkor mondjuk maradsz a szálláson, akkor másnap ezret kell menni, ezret nem már... Tényleg, bár az autóval is utálok 1000 kilométert menni.
Kicsit izgultam, hogy mit nem csinálok a motor oldalával hasmenés esetén. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy nem fossuk össze a motor oldalát.
Tehát figyelj, próbáltam kultúrát maradni, tehát ebben a közegben ez nehéz, tehát akkor Henrik kedvér, akkor aki nem kívánja összefosni a... Hú, egyébként egyszer volt olyan, hogy azt hittem, hogy beszartam a motoron. Tóth Feri cimborámmal mentünk egy ilyen tájékozódó stúra versenyre, és az volt, hogy valami reggel 7-kor volt a Bakonyból, nem a Bakonyból, a Bükkben az indulás, és azt jelentett, hogy valami 5-kor indultunk el Budapestről, és akkor találkoztunk valahol a keleti környékén egy benzinkútnál, és akkor onnan indultunk el, és akkor úgy éreztem, hogy az Örsvezértérnél járhattunk még, tehát még a hármasra is értünk, és úgy éreztem, hogy akkor púznom kell egyet, és akkor egy picit kifordítottam a fenekemet, és így pont egy kis útibán, hogy púzok egyet, ez teljesen emberi dolog, bár most nagyon undorítónak hangzik, tehát ez kivel ne fordulna elő, legyünk már őszinték.
És akkor nyele volt.
És azt hittem, hogy igen. És akkor gondolkoztam is, hogy basszus, így elterjedt, hogy a motorrevő, akkor még motorrevőnél dolgoztam, a motorrevő újságírója az első kanyarnál összeszarta magát. Ez mennyire kellemetlen. És a Feri ment előle, megkövette meg, ő meg iszonyat gyorsan motorozik mindig. Bárhol, bármivel, mindig nagyon gyorsan ment, és az volt, hogy húzta, mint a barom, tehát még utána se tudtam érni, hogy nincs, hogy álljunk már egy picit félre, egy kis probléma van, és Budapesttől Egerig, baszki, én azt hittem, hogy tehát, és ugye az egy hosszú út, és hogy volt idő gondolkozni, akkor mi legyen a mesterterv? Ugye alsógatja a kuka, aláöltöző, hát az még lehet, hogy menthető, de hát akkor utána így kommandóban lehozom motoros farmerben a napot, vagy az esőruhát alá veszem, vagy minden jár.
Viszont nem jó, mert hogyha natúr farmer van, akkor kidörzsöli a zsákodat.
Akkor ez volt a legkevesebb bajom, és akkor megérkeztünk Eger környéken a benzinkúthoz, és akkor Feri csodálkozott, és nem a kútoszlophoz, hanem letámasztom a motort, és így rohanok a WC felé, és megnéztem, és tiszta volt minden.
Ezt a csalódottságot, amit akkor éreztél.
Nem, olyan boldog voltam, tehát akkor így, tehát én tényleg arra készültem, hogy ott az, ott bármi elszabadulhatott, és
de
ez
mekkora galamb lehetett, hogy annak térfogata is volt, hogy érted, hogy úgy érzed, hogy kicsúszott volna valami.
És akkor olyan rohadt boldog voltam, és akkor el is meséltem neki, hogy te, mekkora kő esett le a szívemről, így 2 óra, nem tudom mennyi volt az út, szorongás után, és ilyen felszabadultan álltam be a rajthoz, aztán
félelem
egész
és
nap...
rettegés a túraversenyen.
És aztán egyébként egész nap szakadt az eső. És akkor már mondtam, hogy inkább vállaltam volna a beszarást egy kis napsütésért cserébe.
Szóval visszatérve az alapgondolathoz, tehát én nem az, tehát nem lennének rossz itt ezek a 15-17 fokok se télen, tehát de akkor valószínűleg már az olyan volumenű ég alatt változást okozna, úgyhogy lehet, hogy közelebb kerülne a föld a pusztuláshoz, de egy ilyen 5-7 fok szolid napsütéssel én elmozognék egészen tavaszig, tehát nem kérek sokat. De ez a mínusz 5 reggel, meg ezek a lefagyott utak, ezek nem hatnak jól a mimre. Rám.
Kedélyállapotomra, én meg inkább visszasírom a rendes telet. Tehát amikor el tudtuk határolni, hogy volt a tél, volt hó.
Elővetitek a csapatos ladát, akkor lehetett hóban barmulni.
Pontosan.
Akkor Tata Pickup 2.0D-vel keresztbe lehetett vinni a gyereket az oviba.
Én a ladára esküszök, de...
Minden, ami hátul túr, kapar.
De igazából egy első kerekessel és megfelelő mennyiségű kézifékkel is ki lehet bekkelni ezeket a nyomorúságos időket.
De amúgy megszokjatok hozzá, az élet nem igazságos, hiszen emberek laknak ott Malatok a környékén, akik motoroznak januártól decemberig.
Különben
amíg, száraz úton.
Ha már teljesen szét akarjuk verni ennek ezt a műsort, akkor az összkerékhajtású autó viszont sokkal nagyobb csapda, mint ami ennek jónak tűnik havon, az a külön meg kell tanulni menni.
Szve is már kiver nekem, csak annyi van meg, hogy az összkerékkel úgy tök jól meg lehet menni. Aztán a megállásnál kezdődnek a bajok, hogy jobban elindulsz, mint az első, meg a hátsó kerekes, de ugyanannyi megállni.
Itt alapvetően az számításba kell venni, hogy a gyártó hogy eszelte ki, hogy mi a hajtás az első és a hátsó tengely között hogyan oszlik meg. Mert ahhoz, hogy elindulja a hátulja szépen keresztbe, akár havon is az összkerekesnek, az megfelelő manipuláció szükséges, mert ha nem, akkor csak
tempó.
Hát, mert ha nem jól csinálod, akkor csak kitolja a kanyarba az elejét a csodába, és akkor nem lesz ott befordulás.
Hát a megfelelő belengetésre célzol most?
Nem tudom, hát ismerned kell, hogy reagál az autó, mert egy pár felnit leszerelhet az első kerékről itt a patkának támasztva, hogyha ezeket nem jó méret föl.
Ennyi? Semmi vezetéstechnikai tanács, vagy a tudást azt nem adjod ingyen, és iratkozzon be mindenki a Henrik féle őszkerekessel csapatós tréningre?
Nem gondolom azt, hogy itt én lennék ebbe a szaktekintély, úgyhogy szerintem nyugodtan keressen mindenki egy hozzáértő mentort ebbe a témába, meg ezek régi dolgok, mert utoljára még a Calibra Turbo volt, ami összkerekes volt nekem, meg előtte volt egy V8-as Audi, ami állandó összkerekes volt, és arra emlékszem, hogy nem mindig abba az irányba indultunk el, amire én szerettem volna.
Ha jól emlékszem, akkor az A8-as Audi jellemzően a szerviz irányába indultál
el. V8-as, de igen. Az V8-as volt, még 3-2-es V8.
És sokat volt szervizben? Vagy sokat javítottad, mert te magad javítod ezeket?
Alapvetően nem volt olyan zavaróan nagyon sok probléma. Egy probléma volt, amit akkor sajnos nem tudtunk még kibalanszírozni, már biztos, hogy most egy pár ilyen mágus megmondaná azon, hogy mi volt a baj. Azt produkált az autó, hogy megálltunk vele, és akkor utána az Istennek nem indult újra egy fél órán keresztül, le kellett hűljön, vagy el kellett telni egy fél órának, 3-4 órának, és akkor indult újra. És ezt random produkált ezt a dolgot a legalkalmatlanabb időkbe. Úgyhogy ez nem volt egy nagy élmény, az autót azt szerettem.
Azért Henrikhez hozzátartozik, hogy 10-10 évvel ezelőtt, amikor volt 675-ös, nem bocsánat, F4 ezres MV Augustája, az a szó nélkül járt télen a sós úton, de most meg panaszkodik, hogy a GTR-nek a 16 fok már majdnem kevés. Tehát, hogy...
Nem a GTR-rel van baj. Ez egy másik Henrik, ez egy amortizátor kiadás.
Igen, tehát
ezt
mondani, hogy most nem az az ember ül itt, aki a saját sartó orgánumában még arra buzdította a népet, hogy bármilyen motorotok van, járjatok vele télen.
Hát az akkor egy más időszak volt. Hát az volt az, amikor Paulovics Imre összebútorozott a Thermoflash nevű fűthető ruhával, és ő azzal járt télen, hóban, München és Budapest között, vagy éppen ahova éppen dolga akadt. Akkor ez egy ilyen korszellem volt. 10 éve én is végig motoroztam a telet hóban, meg minden.
De továbbra is azt mondom, hogy az nagyon más, mikor az ember nem a saját tulajdonját rohasztja a sólébe.
Nem a sólével van bajom, hozzáteszem, tehát tényleg. De most hogy megmarta, lehet, hogy hónap motorral megyek dolgozni.
Ne fenyeges.
Ó, most én úgy érzem egyébként, hogy kifogytunk a témából. Nekem még ugyan van fölírva egy-kettő, de látom, hogy ütött a zónánk. Úgyhogy érzékeny búcsút veszünk a hallgatóktól, és folytatják.
Milyen témákat nem érintettünk? Mi van neked még felírva?
Hát itt az ECMA kapcsán még volt ott, hogy az új modellek kivesézése, meg hogy milyen motorok ütöttek számotokra nagyot idén, amivel mentetek is. Miért erről még akarnátok beszélni? Egy búcsú fordulót? És akkor egy nagy bölcsességgel elbúcsúzunk a hallgatóktól?
Hát legalább, ami érdekes legyen az adásban, nem lenne butasság erről beszélni.
Hát figyelj, azért hívtalak titeket, hogy beszéljetek érdekesen, én megnézegethessem az órámat nyugodtan.
Ehhez képest hosszú perceken keresztül a te drámádról hallgattunk, hogy miben ültél és miben nem.
Ez majd legyen egy következő adás.
Okay.
Akkor azért, hogy legyen egy búcsúzó, szerintem az idei év legérdekesebb motorja számomra a Sim VF 185 i volt, ami egy kiváló ilyen ázsiai sport igásló félúton a robogók és a kis motorok között. Nem szép, cserébe viszont nem is nagyon erős, de a legkellemesebb motor volt idén számomra, hiszen nagyon keveset ígért, de azt nagyon jól tudta, és egyértelműen nekem szólt, nem a külvilágnak, és szerintem azzal egy hét alatt ilyen 600 kilométert vagy többet összecsavarogtam szerte az országban.
Örülünk az örömödnek, Iván.
És hát én is nagyon örülök. Na, további kellemes hetet és ünnepeket mindenkinek.
A műsor a Béton partnere.